Tehát gyakorlatilag az egésznek az ötlete az, hogy egy város egy ilyen szociális reaktor, ahol az emberek összejönnek, különböző módon kölcsönhatásba lépnek egymással, és ez az, ami kialakítja a várost, ez határozza meg a város gazdasági és szociális dinamikáját, hogy az emberek hogy szeretnek találkozni, és ennek egy ilyen mellékterméke az, hogy közben ehhez kell infrastruktúra is, mert el kell jutni A-ból B-be az információnak, vagy akár az atomoknak, az embereknek, és akkor ennek egy ilyen mellékterméke az, hogy az infrastruktúrában meglátunk egy ilyen mérethatékonyságot.
Sziasztok, én Borbé Ede vagyok, ez itt az Egy Jövő podcast következő adása, ez a Partizán klímatörölő podcastja, amiben arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet mindannyiunknak egy jövője. Itt van velünk a vonalban Szilva Attila fizikus, illetve Rádai Dániel urbanista és a 8. kerület alpolgármestere. Ma a városokról és az élőlények kapcsolatáról fogunk beszélni, és a fenntartható várostervezésről. Azzal indítanám, hogy Attila, Dani, mondjatok egy pár szót magatokról, milyen szakmai előletetek van, mivel foglalkoztok, és szerintem miért lehet érdekes ez a téma ma. Attila, kezdjük akkor veled.
Rendben, sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat. Szilva Attila vagyok, fizikus, az Uppsala Egyetemben dolgozom, és az én kutatási területem azok a komplex rendszerek. Ezen belül mágnességgel foglalkoztam hosszú ideig, illetve később elkezdtem foglalkozni interdisziplináris tanulmányokkal, és ennek egyik része a hálózatelmélet, és hogy komplex kölcsönható rendszerek hogy működnek, és így adta magát, hogy kicsit belássam magam a városok elméletébe is, és hát pár éve írtam egy cikket erről a Qubiton, és gyakorlatilag erről fogom most beszélgetni, hogyha jól értem, részben erről legalábbis.
Sziasztok, én Dani vagyok. Én tájépítészként végeztem BSC-n, és aztán a hollandiai Delfti Műszaki Egyetemen várostervező mesteren végeztem, és fenntartható fejlesztés specializációval, illetve esténként néha vízilabdaedző is vagyok, és én 2018 óta foglalkozom budapesti stratégiai fejlesztési kérdésekkel, programokat írtam, és 2019. november 7-e óta vagyok Józsefváros e témában felelős alpolgármestere, nyilván a kettőszoros összefüggésben van egymással.
Nagyon köszönöm a bemutatást, meg azt is, hogy itt vagytok. Egy nagyon érdekes témáról fogunk ma beszélgetni. Az fog fókuszba kerülni, hogy a városok fejlődése, azoknak az energia felhasználása, erőforrás felhasználása hogyan állítható párhuzamba az élőlények és az élő organizmusoknak a működésével. Igazából először Attilát szeretném megkérni, hogy mondjon pár gondolatot az élőlények és a városok kapcsolatáról, hogyan lehet ezeket összehasonlítani, érdemes egyáltalán összehasonlítani. Itt a korábbi kutatásaidból mik azok, amiket kiemel és megosztanál a nézőkkel, vagy hallgatókkal.
Mind a két rendszer, az élőlények is, és a városok is komplex rendszerek, amik ugye az élőlények esetén sejtekből épülnek fel az élőlények, amik valahogy kölcsönhatnak egymással, az élőlényeken belül vannak hálózatok, az élőlények képesek növekedni, tehát van valamiféle fejlődésük, így akár egyetlen egy egyednek is, hogyha megnézzük, és mind a városok, mind az élőlények működéséhez energia kell. Úgyhogy rengeteg olyan intuitív pont van, ahol így azt gondoljuk, hogy vannak olyan eredási pontok, hogy esetleg jó ötlet lehet számszerűsíteni azt, hogy van-e mélyebb kapcsolat a viselkedésben, szerkezetben, hogyha megnézzünk egy élőlényt vagy egy várost, annak a működését, annak a fejlődését.
És ehhez kapcsolódva, ugye a városok alapvetően az emberiség együttélési formájának a tulajdonképpen több ezer éves alapköve, ahol például a hálózatok tekintetében adottságnak veszünk olyan hálózatokat, mint mondjuk a közlekedési hálózat, a város szerkezet, a közterek hatása, az épületek egymáshoz fűződő közmű energia viszonyai, de közben az európai városokban alapnak vesszük azt, hogy az ezt támogató infrastruktúra, például a közművek, az alapszolgáltatások, azok adottságok. De hogyha egyébként például délebre megyünk, vagy a fejlődő városokat tekintjük, akkor ott már azt látjuk, hogy egyáltalán nem feltétlen. És ott ezek a törvényszerűségek, illetve az igények egyébként térben is egész máshogy jelennek meg, hiszen például a föld alatti infrastruktúra adott esetben, ha egyáltalán van infrastruktúra, akkor például a föld felett megy. Illetve nagyon sok esetben ugye ez hiányos is, tehát egyébként az, ahogy a városi életet felfogjuk, attól függően, hogy milyen földrajzi és társadalmi kontextusban vagyunk, az nagyon más tud lenni. És az, amit a mindennapokban adottságnak veszünk, és például nem is gondolunk bele az emögött lévő fizikai, kémiai, biológiai összefüggésekbe, az nagyon sok másik városi helyzetben egyáltalán nem adottság, és sokkal jobban megjelenik előttünk.
Itt az emberiség fejlődése során azért egy sokkal nagyobb erőforrás felhasználás, sokkal nagyobb energia felhasználás lett egy emberre vetítve, mint amennyi volt több ezer évvel ezelőtt. Attila, te hogy látod ennek a fejlődését, és a ti kutatásotokból milyen következtetéseket, vagy milyen összehasonlításokat lehet levonni erre vonatkozóan?
Hát amit itt érdemes elmondani szerintem az az, hogy biológiailag egy ember körülbelül annyi energiát használ, mint egy 100 wattos izzó, tehát hogy annak felel meg a fogyasztásunk egy ilyen teljesítményű izzónak, ami azért elég kevés. És ezzel szemben a nagyvárosokban, amerikai nagyvárosokban akár 10 000 watt energiát is felhasznál egy ember különböző formában, ezt felhasználja a fűtéshez, az utazáshoz, és ebben most mindent beleértünk, úgyhogy ha pár 10 000 éve nagyon kevesen éltünk a bolygón, de hogyha, tehát ez megfelel annak, mint hogyha még 10 000 éve 200 milliárd ember élt volna, és hogyha 100 wattos egységbe számolunk. Tehát, hogy egy ilyen analógiát lehet tenni. Hát ez sokkal, sokkal nagyobb energiafelhasználás, és hogyha nem veszük figyelembe az innovációt, akkor az évezred végére, vagy az évszázad végére ez körülbelül egy ilyen 1000 milliárd ember megfelelne meg. Ennyi embert kell ellátni energiával, ivóvízzel, úgyhogy itt komoly fenntartósági kérdések merülnek fel. Nyilván az innováció az mindig ott van, ami segíthet, de kérdés, hogy hogyan alakul egy-egy városnak a dinamikája, egy-egy városnak a energiafelhasználása, mit tudunk tenni azért, hogy ez hatékonyabb legyen, úgyhogy ezekre majd kitérhetünk, hogy ez hogy lehet, de szerintem a 100 watt, ez jó erre gondolni, mert ez így ad egy analógiát abban, hogy mi az átjárás, azért watt ha beszélünk, akkor össze tudjuk vetni ezt a biológiai energiafogyasztást a általunk létrehozott eszközök meg a fogyasztásával ilyen módon.
És lehet, hogy ez egy rossz konklúzió, vagy egy rossz következtetés, de akkor valahogy az urbanizáció, a globalizáció, ezek gyakorlatilag egy ilyen erőforrás felhasználásbeli javulások az emberiség történetében, ez egy kényszerűség, hogy egymáshoz közelebb közös infrastruktúrákat használva próbálunk valahogy úgy terhelni a környezetünket, hogy az ne legyen elviselhetetlen, vagy ez egy káros folyamat, hogy látjátok ezt?
Most, amit az Attila így említett, az azért fontos, hogy minél inkább számosítsunk, vagy akár a mindennapi értelmezhetőség szempontjából ilyen exakt számokat adjunk neki, mert erről amúgy nagyon keveset beszélünk. Tehát például, hogy az elmúlt években megtapasztaltuk azt, hogy egy globális járványhelyzet hogy jelenik meg a mindennapokban a városok és a sűrű együttélés tekintetében, addig egyébként ezeket az előttünk élő több évtizedes kihívásokról baromira nem beszélünk, mert egy ilyen értelmezhetetlenül absztrakt szinten mozog előttünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy növekszik az emberiség, akkor nyilván értelemszerűen egyre több élelmiszerre, egyre nagyobb energiára van szükségünk, különösképpen a fejlett városokban, addig ezek egyébként így egészen konkrétan számosíthatóak is. És itt az Attila által is említett számokból látszik, az, hogy tulajdonképpen miért lenne olyan fontos, hogy erről beszéljünk. És amikor arról van szó, hogy az egyéni felhasználás szintjén ki mit tud hozzátenni a közös együttélésünk jövőjéhez, akkor igenis fontos, hogy ezeket a számokat is nézzük, mert ezen múlhat egyébként az, hogy például a technológiai fejlődés azt le tudja követni a felhasználó és az élethez szükséges erőforrások változásait.
Attila?
Igen, ezzel teljesen egyetértek, és ugye az életszínvonal emelkedés az egy pontig szükségszerűen több energiafelhasználásra jár, aztán azt lehet számszerűsíteni is, hogy ez mennyi, van valami szám is. Aztán utána viszont van egy döntés abban, hogy tényleg mire van szükség, hogy oldjuk meg az életünket, és nem csak konkrétan az energiafelhasználás nézve, hanem az, hogy a konkrét energiafelhasználás milyen kibocsátással jár, tehát hogy közlekedünk, hogy éppen vonattal jövünk ebbe, vagy autóval, tehát ebben lehetnek különbségek, és itt azt tudjuk, hogy a 2006-ra a föld lakosságának a fele városokban él, ez egy nagyon nagy szám, és 2050-re ez az arány eléri a 75%-ot. Tehát az urbanizáció, ez egy akkora sebessége történik, hogy gyorsabb, mint a gazdasági növekedés. Nagyon sokan hallunk arról, hogy a gazdaság iszonyatos tempóban nő, egy exponenciális függvénnyel, és hogy hát ez képest a városok meg még inkább gyorsabban nőnek, amiről viszont alig esik szó. Lehet ezt a korszakot a hiperurbanizáció korának is nevezni, olyan tempójú. És az persze egy érdekes kérdés, hogy az, hogy a városokban szervezzük az életünket, városokban élünk, ennek vannak azért előnyei is, méretgazdasági előnyei is. Szóval nem egyértelmű a kép, például az, hogyha kibocsátást nézzük, akkor azok, akik ingáznak autóval, azoknak lehet, hogy nagyobb sokkal a terhelésük, mint azok, akik leginkább a belvárosban élnek, úgyhogy ezekre a kérdésekre majd kitérhetünk, tehát innentől a kérdés elég bonyolultá válik. Nagyjából ezt szeretném elmondani, illetve még azt tenném hozzá, hogy ugye a legtöbb új város az ugye Kínában, meg Dél-Kelet-Ázsiában épül, illetve Indiában, és ezen felül pedig Afrikában. Tehát ha megnézzük, hogy hol lesznek a legnagyobb városok a világban, akkor azok mind Afrikában lesznek nagy részt. Lesznek ilyen 80 milliós metropoliszok is. És hát a nagy kérdés az, hogy ezek a városok hogyan épülnek fel, mennyire tudják a jelenlegi technológiát, meg az új technológiákat kihasználni, mennyire tudunk gyártani mondjuk zöld betont és acélt, amikből ezek az városok felépülnek, tehát itt ugye az anyaghasználatnak is rengeteg a klímára gyakorolt hatása, úgyhogy rengeteg kérdés van ebben.
Hát ugye az előbb feszegette, hogy arról az alapvetően közmegegyezés van, hogy van egy olyan sűrűség, van egy olyan jellemző a városoknak, ami egyébként fenntarthatóbb. De az a fajta urbanizációs trend és sebesség, ahogy ez most egyébként az általad is említett fejlődő világban történik, az egyáltalán nem feltétlen tart lépést az ellátás. De hogyha mondjuk úgy nézzük, hogy miközben a fejlődő világban a városok egyre növekednek, addig például Európában több város, ha nem is elnéptelenik, de csökken a lakosság száma, Budapest belvárosából például egy egyértelmű kiköltözési trend figyelhető meg, ami szintén egy másfajta energiaellátást igényel, hiszen valaki, aki kiköltözik az agglomerációban, az egész máshogy fogja például az élelmiszert beszerezni, vagy akár csak ilyen könnyű hétköznapi példa máshogy fog kikapcsolódni járni, például visszaingázva a városban, mint akik bent élnek ennek a közepén. És ezeket a szempontokat is figyelembe kell akkor venni, amikor én azt gondolom, hogy egyébként van egyfajta felelőtlenség a részben budapesti, de bármelyik város esetén, ahol a szétterjedés az ilyen mértékben megengedett, mert gyakorlatilag ez nem veszi figyelembe, és nem kalkulálja azokat az ellátási szükségeket, amik egyébként felmerülnek, és aztán mindenki meglepődik, hogy dugó van az M2-es új autópálya is be van telve, vagy az M3-ason, és pláne a Rákóczi úton, vagy a Váci úton. Mert ezek az infrastruktúrák nem erre a terhelésre jöttek létre anno, és nem ezekre a szempontokra és változásokra. És éppen ezért, amikor mondjuk egy budaparti fejlesztés megépül, és akkor mindenki elmondja dúzogva, hogy hát amúgy nincs kötött pályás közlekedéses elérhetősége, de hát egy felelős városban egyébként fel sem merülhetett volna egy ilyen beruházás, anélkül, hogy az infrastruktúra kiépülne. Pécsben úgy épülnek az új városrészek, hogy először ott van az infrastruktúra, kötött pályás elérhetőség, és utána folyamatosan, ahogy egyébként a kereslet is meghatározza a kínálatot, épülnek fel ezek a városnegyedek 5-10-15-20 év alatt.
Mit gondoltok arról, hogy lett egy olyan előrelátó városfejlesztést, vagy egy új városrész építést kivitelezni, hogy azzal a széndioxid terhelés, vagy a szállópol terhelés, bármilyen egyéb olyan környezeti hatás minimalizálható, vagy optimalizálható legyen? És hogyan lehet megoldani azt, hogy ne legyenek adott városrészek teljesen autópályaszerűek, míg mások teljesen kihaltak? Tehát milyen olyan ismérvek vannak, ahogyan meg lehet egy ilyen tervezést csinálni? És ez, majd térjünk vissza az élőlényekhez is azért az Attila által említett kutatáshoz, de először beszéljünk talán erről.
Kezdhetünk egyébként az ezzel ellentétes trendekkel most, akár csak Budapest témájában, akár az előbb említett Budapart, vagy most azt hiszem, hogy a leginkább előttünk lévő téma a Rákos rendezői fejlesztés, vagy éppen a Józsefvárosi pályaudvar fejlesztése, vagy a Pázmány kampusz, mind olyan beruházások, amiknél a legtöbb döntés úgy született meg, hogy ezek a hatások nem voltak vizsgálva, nincsenek ilyen hatástanulmányok, miközben az érdekeknek egy jó része az exaktan számosítható, akár az építkezések környezeti lábnyoma, akár a kalkulált felhasználók, lakók, vendégek közlekedési igénye, úgy beszélünk arról, hogy különböző település rendezési szerződéseket kötünk külföldi vállalkozókkal, akiket pont nem izgat, mert miért izgatna egyébként az ilyen, ezek budapesti lábnyomuk kérdése, hogy nincsen semmilyen paraméter leütve. Miközben például egy Rákos rendezői fejlesztés, mondjuk egy 20 éves vízióval vagy koncepcióval, egy egységes vízió alapján az pont tökéletesen megbehatárolható lenne, hogy mekkora kötött pályás kapacitásra van szükség, mekkora közúti kapacitásra van szükség, a csatlakozó infrastruktúráknak mire van szüksége. Pázmány kampusznál elmondja minden alkalom az állam boldogan, hogy 4000 diák és közel 1000 oktató lesz itt. Hol? Melyik utcában? Reggel, délután, este, mikor, hol fognak megjelenni? Ott van a Mixáttér mellett, ami most se lehet leülni a támfal párkányára, mert annyira tele van, mert olyan népszerű. 4000, nem több 10, meg több 100-ról beszélünk, ami szintén nem lenne egyszerű. Több 1000 új ember, aki erre járkál, és még miatt azt a látszatot kelteném, hogy nem jó, hogy több ember van a városban, ezekre modellezni, és ezekre tervezni kell az infrastruktúrát.
Csak Attila, aztán mit tanultunk az élőlények fejlődéséből? Hát milyen kölcsönre vonhatunk le a várostervezés szempontjából?
Igen, hát hogy az élőlényektől, vagy az élőlények felépítéséből, amit tanulhatunk, az, hogy van egy méretgazdaságosság a méretnöveléssel, Tehát azt tudjuk, hogy egy nagyobb tömegű állatnak nagyobb energia kell a működéséhez, de hogyha megnézzük azt, hogy mi az összefüggés az állatnak a tömege, vagy az állatok tömege, illetve a felhasznált energia között, akkor azt látjuk, hogy még a tömegben teszünk négy nagyságrendi, tehát hogyha tehát az állatok tömegét ábrázoljuk egy, mondjuk az X-tengelyen, és az Y-tengelyen meg ábrázoljuk az állatoknak az energiafelhasználását, akkor hogyha ezeken a tengelyeken a nagyságrendeket jelenítjük meg, tehát úgy haladunk, hogy egy egység az mindig tízszeres ugrást jelent a tömegben vagy az energiában, akkor azt látjuk, hogy négy egységet megyünk a tömegnövekedésben, négy nagyságrendi ugrást, az csak három energia egységváltozásnak, nagyságrendi változásnak felel meg energiában. Tehát valahogy úgy tűnik, hogy ahogy nő az állatoknak a tömege, úgy valahogy hatékonyabbá válnak, és hogyha az lenne, hogy négy egységet mennénk tömegbe is, meg energiában is, akkor ez egy ilyen lineáris skálán is egyenes lenne, így viszont egy ilyen logaritmikus skálát, hogyha ábrázoljuk a tömeget is és az energiát is, akkor szintén egy egyenest kapunk, aminek a meredekség ez a 3/4. És gyakorlatilag ezt hívják a Kleiber törvénynek, és innen indult az ötlet, hogy akkor megnézzük azt, hogy a városok esetén ez hogy működik. Tehát a városok esetén is azt kell megnézni, hogy a város méretet, hogyha megnézzük, akkor hogyha veszünk egy várost, és veszünk annak a tízszeresét, százszorosát, megnézzük a nagyságrendet, akkor ennek mentén hogy alakul mondjuk az infrastruktúra. És akkor kiderül az, hogyha kétszer akkor egy város, akkor nem kétszer annyi benzinkút kell, hanem annál valamivel kevesebb. És itt nem 3/4-es meredekségű ez a görbe, hanem 85%-os. Tehát ez azt jelenti, hogy kicsit a lineáris alatt megy ez a görbe, tehát a városok méretének a növelésével is van egy ilyen, látunk egy ilyen méretgazdaságosságot. Tehát ilyen szempontból megvan a nagyvárosoknak az előnye. Ez azért fontos, mert ugye az anyaghasználat is erőforrás és energia. Szóval ezt majd még folytathatom innen, ezt a gondolatot, de alapvetően ez az analógia, hogy van egy ilyen összefüggés, hogyha ezt nagyon sok városon, nagyon sok nagy mintán megnézzük, akkor látjuk ezeket. Ugye ezekről a cikkben, amit gondolom, majd linkelünk, és ott ez részletesen megvan.
Tehát akkor van ez a 0,75-ös skálázás, de tehát hogy jön akkor ez a városokhoz, miért pont ez a szám, mit tudsz erről még esetleg elmondani, hogy eléggé érdekesnek tűnik ez az összefüggés, ez megfigyelhető máshol, vagy hogyan jönnek össze ezek a számok?
Igen, tehát az Elonieknél van a 0,75-ös, a városoknál meg a 0,85-ös skálázás, hogyha a városok infrastruktúráját nézzük.
Tehát ez a közúthálózat, az áramhálózat, tehát az infrastruktúra, amit fel kell építeni, nyilván nagyon sok kibocsátással jár, és hogyha optimalizálni akarod, tehát nem random helyekre húzol fel hatalmas kampuszokat meg épületeket, hanem tényleg egy olyan városfejlesztést akarsz végrehajtani, ami optimalizálja ezt a fajta erőforrás felhasználást, akkor ez az az arányszám, amit el lehet érni, ezt a 0,85-ös arányt, ha jól értem. Ami az élőlényeknél 0,75.
Igen. Tehát az állatokra kell gondolni, mondjuk emlősökre, tehát még egértől egészen az elefántig, tehát hogy ott a tömegben, ha megyünk négy egységet, négy nagyságrendi ugrást, akkor az energiában, a felhasznált energiában csak 3-at kell menni. Tehát innen jön a 0,75, és a városok esetén pedig ez 0,85. Tehát a lényeg az, hogy ez kisebb, mint egy. Tehát van egy ilyen spórolás ebben. Amit viszont szintén meg lehet figyelni, hogy ha megnézzük azt, hogy alakul az egyfőre jutó GDP, vagy hogy alakulnak a különböző ilyen szociogazdasági mutatók, egy városban az innovációknak a száma, vagy akár megnézhetjük a bűnözést is, hogy az hogy alakul. Hogyha mindezeket megnézzük, akkor ott meg kiderül az, hogy az szintén nem lineárisan nő a város mérettel, tehát egy kétszer akkor a városban nem kétszer annyi lesz ezekből, hanem ennél több. És itt pedig ez a skála, ez pedig 1,15. Aha. Tehát ez itt 15%-kal fölötte vagyunk a lineárisnak. És hát innen indult ki ez a könyv, amit szintén ott linkelhetünk majd a Westnek a könyvét, az erre építi fel az egész mondandóját, hogy tulajdonképpen az egy érdekes megfigyelés volt, hogy az egyik az infrastruktúrában 15%-kal a lineáris alatt vagyunk, még a szociogazdasági aktivitásban pedig 15%-kal fölötte. Mondom, nagyon sok városon, nagyon nagy mintán, és az egész ez kultúra függő is, tehát nyilván egy japán városban sokkal kisebb a bűnözés, mint egy amerikai városban, de hogyha megnézzük azt, hogy egy kétszer akkora amerikai városban hogy alakul mennyivel több a bűnözés, akkor ott kijön ez, hogy az több, mint kétszerese. Ez a skála, ez kultúra vagy ország független. A konkrét számok azok persze országfüggőek. És hát ugye ez volt a kérdés, hogy ez miért van így. hogy azt látjuk, hogy az egyik a szociogazdasági mutatók azok 15%-kal felette vannak, míg a infrastruktúrális összefüggések 15%-kal alatta vannak, és akkor kiderült az, hogy az ötlete mögött az volt, hogy ez valahogy összefügg azzal, hogy az emberek hogy hatnak kölcsön, hogy kommunikálnak egymással.
Hát én csak azon, és azon gondolkoztam itt útközben, hogy például a rákos rendező kapcsán ezek tök egzakt számok lehetnének. Hogyha például azt nézzük, hogy nem az alapján akarunk beépítést tervezni, hogy most itt a világ legnagyobb, vagy Európa legnagyobb plázája épül-e meg, hanem hogy olyan laksűrűség és olyan szolgáltató sűrűség, ami egyrésztről például optimalizálja mondjuk az üzemanyag töltőállomások elhelyezkedését, a szupermarketek elhelyezkedését, a játszóterek elhelyezkedését, olyan térstruktúra jön létre, ahol például lakosság arányosan, egyébként például a Space Intex szoftver is tud olyat, hogy a különböző térstruktúrákat elemzi kapcsolódások szempontjából, aminek mind közbiztonsági, mind pedig gazdasági élénkítő szempontja lehet. Tehát, hogy milyen struktúrával lehet a köztereket megalkotni úgy, hogy biztonságos, átlátható, sok funkcióval rendelkező, ezáltal sok tennivalóra lehetőséget adó közterek jöjjenek létre az épületek között, így egy élhető és stresszmentesebb, ott kvázi otthoni életminőséget biztosítva, azokkal a számokkal, hogy tud optimalizálódni mondjuk az élelmiszerellátás, a bármelyik közműellátás, annaknak a terhelése a rendszerre, közlekedési szempontok, ezeket gyönyörűen lehet egyébként modellezni ad abszurdum a jelentős gazdasági szereplőkkel, az ő prognózisokat figyelembe véve, mind a munkavállalói kultúra, mind pedig a lakáskultúrát prognosztizálni 20-30 évre előre, hiszen ez tulajdonképpen egy családnak is a, mondjuk 20 évet tekinthetünk egyébként egy család időszakának is, amíg a gyerekek otthon vannak. Tehát ezek figyelembevételével és sok konzultációval, tehát megfelelő előkészítettséggel egy olyan modell tud létrejönni, ami adatokon alapul, és ezáltal is fenntartható, hiszen az adatokat már azokat a tudás szerint tudjuk meghatározni, ami egyébként rendelkezésre áll.
Itt említettek, hogy lehetne ezt különbözőképpen modellezni, azért ennek vannak természetbeli korlátai, meg vannak olyan kulturális korlátok is, amik országtól országra, városról városra eltérőek. Mit gondoltok ezekről, hogyan, mit lehet erről elmondani, mi az, ami teoretikus korlátok mellett jellemzi az emberi viselkedést, az emberi anyagfelhasználást, energiafelhasználást, vagy akár a szociális kapcsolatok kialakítását?
Szerintem azért az igazság az két út között van, például a ma létező posztmodern város fejlesztési elvek, a kompakt város, a 15 perces város, mondjuk a lassú város, ezek elég kvalitatív szempontból nézik a városokat. De azért az nem igaz, hogy ne tudnánk számokat tenni, meg pontosan tudják az illetékesek, hogy mi a magyar lakosság budapesti energiafogyasztása, akár területarányosan. Ilyen szempontból azért jól modellezhető, hogy az új területeknek mi lesz, és azok milyen infrastruktúrát igényelnek, és az is, hogy egyébként lehet egy teljesen legitim szabályozási szempont azt mondani, hogy mondjuk egy terület nem bír el ennél nagyobb kapacitást. És ez igaz egyébként a közlekedésre, és minden másra is, tehát miközben egy nagyon sok emberi felhasználás az jósolhatatlan, illetve egyébként ugye egymásra is hatunk, tehát a közösségek is befolyásolják, hogy működik egy tér, addig egyébként azért sok minden kalkulálható. És ami kalkulálható, azért fontos kalkulálni, mert minden más az úgyis szabad változó lesz, tehát minél több állandót le kell fixálni.
Attila?
Igen, hát ezekkel egyetértek, és igen, tehát hogy mik a korlátok, miért nem beszél mindenkivel, hát ennek ilyen kognitív, pszichológiai korlátai vannak, hogy minden embernek 5 szoros, nagyon szoros barátja van, 15 kicsit kevésbé erős, aztán mondjuk 50 ismerősöt tudunk még elég sok mindent, és akkor a többiekről pedig éppen alig tudunk valamit, csak esetleg az, hogy éppen megházasodott-e már, vagy befejezte az iskolát, ilyen csak ilyen alapinformációkat, de nagyjából 150 embert tudunk monitorozni, ennyi van így volt régen az emberek telefonkönyvében, amíg nem volt szociális média, tehát hogy 150-es fős falvakban vagy törzsekben éltünk nagyjából több 10 éven. Tehát ennyit tudunk kezelni, és hát ez behatárolja azt, hogy mennyi lesz a szociális kapcsolatok száma, mert ugyanezzel együtt lazább kapcsolatokat azért tudunk ápolni, illetve van, amikor teljesen idegen emberrel kell beszélni, hogyha valamit el kell intézni. Ezt meg lehet nézni, hogy ez hogy alakul mondjuk a városméretnek a függvényében, és itt derül ki az, hogy egy nagyobb városban azért több az ilyen szociális interakció, és ez az, ami kiderül az, hogy hát nem lineárisan, hanem ezzel a 1,15-ös skálával lehet skálázódik. Tehát azt jelenti, hogy mert megnézték, hogy mondjuk egy 5000-es vagy egy 50000-es városban, vagy 5000-es vagy 500000-es városban, hogy ott mik a különbségek a interakciók számák között, mondjuk telefonos adatokon, tehát azt nézték, hogy az emberek ki telefonál kivel, és ott azért kijöttek azok, hogy egy jóval nagyobb városban ott látszik, hogy akár kétszer annyi is lehet a interakciók száma. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy mennyire vagyunk mobilisek, erről meg kiderül az, hogy naponta legalább másfél órát vagyunk hajlandóak mozogni, ebből egy fél órát töltünk azzal, hogy eljussunk a munkahelyünkig, és egy másik fél órát, hogy hazaérjünk, akkor marad még egy fél óra, amit az ember lesétál, akár egy erdőben, vagy egy parkban. Hogyha 45 percnél messze kerül a munkahely, akkor pedig kezd nagyon kényelmetlenné válni, és akkor vagy a munkahelyünkön, vagy az otthonunkon változtatunk statisztikailag, ezt látszik. És hát figyelembe veszik, hogy különböző eszközökön hogy tudunk haladni, milyen sebességgel, akkor ebből a másfél órából így ki is tudjuk számolni, hogy mi egy karakterisztikus mérete, mi egy jellemző mérete egy városnak, mekkorák voltak a városok régen, mekkorák most, tehát nagyjából ez a napi közlekedés sem eltöltött idő, az ne legyen több, mint másfél óra. Ezt a másfél órát még a rabok is legyalogolják a börtönbe, tehát ez annyira egy ilyen univerzális dolog. Ezeket csak azért mondom, mert nyilván lehet szimulációkat csinálni, meg lehet vizsgálatokat csinálni, de hogy ezekből az ilyen törvényszerűségekből, vagy ilyen megfigyelésekből azért tudunk egy jó elsőbeslést adni arra, hogy nagyjából hogy alakul az interakciók száma, illetve meg közlekedők száma, és így tovább. Tehát ez a vizsgálat, ezek a törvényszerűségeknek a feltárás, ez azért fontos, mert ez segítheti a számítógépes modellezőket is, akik mondjuk egy közlekedést modelleznek, mert ad egy előzetes információt, vagy egy ilyen eligazítást arról, hogy mire lehet számítani, figyelembe véve ezeket a törvényszerűségeket. Tehát gyakorlatilag az egésznek az ötlete az, hogy egy város egy ilyen szociális reaktor, ahol az emberek összejönnek, különböző módon kölcsönhatásba lépnek egymással, és ez az, ami kialakítja a várost, ez határozza meg a város gazdasági és szociális dinamikáját, hogy az emberek hogy szeretnek találkozni, és ennek egy ilyen mellékterméke az, hogy közben ehhez kell infrastruktúra is, mert el kell jutni A-ból B-be az információnak, vagy akár az atomoknak, az embereknek, és akkor ennek egy ilyen mellékterméke az, hogy az infrastruktúrában meglátunk egy ilyen mérethatékonyságot, tehát míg a szociális-gazdasági összefüggések azok egy kicsit lineárisnál nagyobb mértékben, addig ugyanígy a infrastruktúrális mennyiségek azok pedig a lineárisnál egy kisebb mértékben nőnek, hogyha növekszik a városméret. Szóval ez az alapvető elmélet, és hát akkor majd beszélhetünk arról, hogy ezt hogy lehet kihasználni tervezésben, meg mik azok az esetek, amikor ezek nem érvényesek, stb. Tehát sok dolgot lehet még, de most így próbáltam összerakni az egészet egybe, hogy így az élőlényektől így eljutva a városokig, ezeket az analógiákat, ezeket a hálózattudomány analógiákat hogy tudjuk használni. Tehát ez a más kép erről.
Na hát akkor a város, mint szociális reaktor, Dani.
Hát meg a változókkal annyit, hogy én személy szerint például utálok azért utazni, hogy csak utazzak. Tehát a napi másfél óra az engem lesokkol. Én sokkal jobban vállalom a szomszéd hallgatását a belvárosban, de keveset kell ilyen közlekedjek. És ilyen szempontból, mint szociális alkotó, egyrészt a járványhelyzet is nagyon, nagyon merően befolyásolta nagyon sok interakciónkat. Ami korábban a köztereken sokkal közösségi események voltak, addig ezek visszatértek, de például sokan többen használjuk privát interakciókra a közösségi tereket, mert amióta nem arról van szó, hogy mindig valahol találkozunk, és ilyen nagy, sokszereplős meetingek miatt utazzuk át a félvárost, nagyon sok esetben kiülünk egy parkba privátan, és ott egy online találkozót bonyolítunk le, vagy onnan bonyolítunk telefonhívásokat, és a közterek egyébként, vagy akár a kávézó, tehát így a szemi-privát terek, mint mondjuk egy kávézó, is sokkal privátabb térre is változik egyszerre, miközben ott egyébként tulajdonképpen közösségben is vagyunk, és közösségi csoportnormákat egyébként be kell tartsunk. És ez összefügg azzal is, hogy ugye ki milyen döntés hoz, tehát az például egy aktív döntés, hogy valaki kiköltözik az agglomerációban, de az utána már egy passzív szemlélődője a városi folyamatnak, hogy egyébként a dugóban áll utána a Rákóczi úton visszajöve. És ilyen szempontból a stresszfaktorok is befolyásolódnak, hiszen mondjuk, ha sokat töltesz közlekedésben, mondjuk napi másfél órát, szerintem az egyébként, miközben azt hiszem az az átlag is egyébként, ugye erről beszélt az Attila is, addig az már egy egész komoly stresszfaktor. És lehet, hogy egy nagyobb stresszterhelés után érsz haza egy nyugodtabb környezetbe. De nagyon sokan például lehet, hogy otthon is egy icipici stresszesebb környezetben élnek, mert mondjuk a szomszéddal konfliktusaik vannak, vagy áthaladszódik, de sokkal kisebb stressz éri őket a napi közlekedés kapcsán. És ezek mind egyébként kalkulálandó szempontok, tehát amikor mondjuk egy rákos rendező esetén, ahol már kell számolni egyébként közlekedési idővel, ott még fontosabb, hogy egy minél stresszmentesebb otthoni környezet jöjjön létre.
Korábban, amiket említettél Attila, de amit most te is mondtál, azért akár a közlekedés, a utazással töltött idő, vagy a bűnözési statisztikák, vagy bármilyen olyan ismérve a populációnak azért gondolom kultúráról eltér, tehát itt lehetnek eltérések földrészek, városok, országok között. Ez hogy látjátok?
Én nagyon sok országban foglalkoztam városi kérdésekkel még a mostani megbízatásom előtt, és egyébként én ezt annyiban árnyalnám, hogy egyébként nem nagyon jelentősen más. Miközben vannak kulturális különbségek, mindennapi használatokat illetően, addig azok a törvényszerűségek, hogy milyen tereket tekintünk biztonságosnak, hol mi az, amiket érzésre biztonságosabbnak tekintünk, vagy mik azok, amik egyébként objektíven is biztonságosabbak, azok merőben megegyeznek a világ minden pontján egyébként. Tehát mondjuk az átláthatósága egy területnek, hogy ott milyen szögekből mi látható, mi nem látható, hogy hány ablak néz mondjuk egy területre. Ez összefügg azzal, nagyon érdekes kutatások például Londonban, hogy a nők biztonságérzete például a közösségi közlekedési csomópontok környezetében, vagy az addig való úton azt mi határozza meg, de alapvetően ilyen szempont nincs különbség egy budapesti, egy São Paulo-i, egy londoni, vagy egy tokiói metró megálló törvényszerűségei között.
Attila? Igen. Hát amit mondtam, azt hiszem az elején is, a beszélgetés elején is említettem, hogy vannak dolgok, amik kultúrafüggők, lehet, hogy eltérő lehet a bűnözési rátok különböző országban, de az, hogy skálázódik a mérettel, tehát hogy az adott országon belül a különböző méretű városok összehasonlítása egymáshoz hogy aránylanak, abban van egy ilyen univerzalitás. Itt viszont még azért azt is megnézném, hogy látjuk, hogy egy japán város, mondjuk Tokió, hogyha megnézzük a keresztmetszetét, vagy megnézzük azt, hogy mi a sűrűsége, hogy az emberek laknak Tokiót, ott azért nagyon sokáig egy egyenletes valamit látsz, miközben más, mondjuk amerikai városokban van egy ilyen peak középen, tehát azért ezeket is figyelembe kellene szerintem venni. Tehát még lehet az is, hogy egy csomó minden, amit kulturális különbségnek gondolunk, az is lehet, hogy strukturális különbség valójában. Ez az a gondolat, ami eszembe jutott, de hogyha most megnézünk egy adott országon belül összevetünk különböző városokat, itt az érdekes az, hogy vannak dolgok, amiket lehet, hogy egy város azért tűnik nagyon sikeres, nagyon sok innováció van ott, mert az a város nagyon nagy, és fordítva. Tehát lehet, hogy egy nagy város nagyon úgy tűnik, hogy New Yorkban nagyon sok a bűneset, de közben kiderül, hogy csak azért, mert a mérete nagy, és itt most nem, és most arra gondolok, hogy jó, ezt mindenki tudja nagyjából, hogy van egy ilyen összefüggés, de hogy ez az összefüggés nem egy lineáris összefüggés. Tehát most arra akarok konkrétan célozni, hogy a per capita, tehát az egyfőre leosztott összehasonlítások azok félrevezetőek lehetnek, hogyha ezt a szociális reaktor, vagy nem tudom, ezt az elméletet, amit az előbb mondtam, ezt figyelembe vesszük. Egyszerűen arról van szó, hogy lehetne fair összehasonlítást csinálni azzal kapcsolatban, hogy egy városban, egyik városban, illetve másik városban hogy alakul az innovációk száma, vagy a bűnözési statisztikák hogy alakulnak, amiből lehet következtetni arra, hogy egy adott városnak a vezetésének a teljesítménye az mennyire erős vagy gyenge, de ehhez nem jó az, hogyha csak azt nézzük meg, hogy elosztjuk az, hogy egyfőre nézve ezek a számok hogy alakulnak, hanem ennél lehet egy szofisztikáltabb összehasonlítást is csinálni, ami figyelembe veszi azt, hogy nem egy ilyen lineáris skálázódás van, hanem hogy egész 15-ös skálázódás van. És hogyha ezt meg is csinálták, akkor kiderül az, hogyha egy ilyen másfajta összehasonlítást csinálunk, ami figyelembe veszi ezt a tényt, hogy az interakciók száma hogy alakul, hogy skálázódik, akkor kiderül az, hogy nem tudom, New York egy átlagos város innovációk számát tekintve, mondjuk nem tudom, hogy a Szilícium völgy így is kiemelkedik, tehát, hogy, és ez a története során is kiemelkedett, hogyha több évtizedre visszamenőleg megnézzük, De mondjuk, ha megnézzük azt a bűnelkövetési statisztikákat, akkor kiderül, hogy New York még kifejezetten biztonságos is. Tehát szerintem ez az, amit át kellene nyomni nagyon így a fejekben, meg a különböző szerkesztőségek, akik csinálják, meg intézetek, think tankek, akik csinálják az összehasonlítást a különböző városok között, hogy csináljuk meg ezt az ilyen módosított, tehát ne az egyfőre nézzük meg, hanem egy ilyen módosított összehasonlítást csináljunk, ami figyelembe veszi ezt a skálázódást. Ez a Covid-ra ugyanígy igaz, ott is mindig azt néztük meg, hogy egyfőre nézve, hogy alakulnak a különböző mutatók, miközben lehet csinálni egy szofisztikáltabb számítást, ezt láttam is az adatokon konkrétan.
És ennek az egésznek milyen hatása van a klímavédelemre? Hogyan lehet kiszámolni ideális városméretet? Hogyan lehet ezt optimálisan tervezni? Nem lehet optimálisan tervezni? Dani, hogy látod ezt?
100%-ig biztosítani alapvetően nem lehet. Sosem, tulajdonképpen sosem sikerült még. De például, ahogy említettem, nagyon sok város fejlesztési, tervezési modell az egyébként inkább kvalitatívabb. De közben azért vannak nagyon tervezett városok is körülöttünk. Budapesten elsősorban a háború utáni városfejlesztés, a nyugati városokban az új szuburbiák, az úgynevezett new town-ok, tehát kvázi új városrészek, de közben ott vannak a 20. század diktatúráinak fővárosai is, Astana, vagy Baku, aminek vannak olyan részei, amik szuper tervezetnek tekinthetők, de kifejezetten nem ilyen szempontból lettek tervezve. Míg a diktatúrák városa általában megalomániáról szólnak, a szuburbiák a kertvárosokról, míg egyébként például a bányavárosok, meg a nagyon kis területen való együttélésről, lakótelepekről. De azt mindenképpen lehet tekinteni, amiről beszéltünk is, hogy mik azok a kvalitatív ösztönzők, mint az élhető térszerkezet, és mik azok a kvantitatív ösztönzők, mint mondjuk az energiaigény, vagy a népsűrűség gazdasági hatásai, amikre azért lehet olyan modellt létrehozni, és ez egyébként nagyon sok komoly piaci fejlesztés esetén, mint mondjuk London barnamezős fejlesztései, megtörténik, és az az érdekes, hogy ezeknek a közterületi minősége is sokkal magasabb, mint bármelyik másik esetben, hiszen kifejezetten arra vannak kalibrálva, hogy minél nagyobb életminőséget hozzanak létre az Excel táblák celláinak a passzolása és megfelelősége mellett. És ilyen szempontból én egyébként olyan a tekintetben pozitív vagyok, vagy optimista, hogyha megvan az az akarat, és az a minden szereplő általi összefogás, beleértve az önkormányzatokat, a privát fejlesztőket, az államot, hogy olyan jogszabályi környezet jöjjön létre, amivel hatékonyan haladhatnak ezek a folyamatok, akkor erre van esély, és mondjuk Rákos rendező esetén is lenne, vagy a Józsefvárosi pályaudvar esetén, vagy egyébként a Pázmány kampusz is tudna úgy fejlődni, hogy az figyelembe veszi a környezetét. De hogyha adhok döntések születnek, pusztán egy rövid távú, szűklátókörű, opportunista döntéshozatal, akkor az valószínűleg olyan hibákat követel, amiket egyébként 5-10-20 év távlatában már kifejezetten bebizonyíthatóan rossz példaként kell majd tekintsünk, és ez egyébként az igazán veszélyes, hogy amikor klímaváltozásról meg a beszélgetésünk elején taglalt kihívásokra és a következő évtizedek kihívásairól is beszélünk, akkor ma már nem hibázhatunk, és ez a nem mindegy. Mert amíg egyébként a 60-as, 70-es évekre, 80-as évek várostervezésére most úgy nézünk vissza, mint amilyen gigantikus infrastruktúrákat az autózást előnybe hozva, és egyébként a nem megújuló és fosszilis energiákat csőstül használó és azokra épülő infrastruktúrák jöttek létre, ezeket ugye ma súlyos hibának tekintjük, és arra pazaroljuk az erőforrásokat, hogy kvázi a nagyszüleink fejlesztési hibáit orvosoljuk, eltüntessünk felüljárókat, hogy egy nagyon exakt példát mondjak.
Körforgalmasítsunk lámpák helyett.
Például, és tehát önmagában az nem tehetjük meg még egyszer, hogy az előző 70 év hibáit korrigáljuk majd 2100-ban. Mert akkor már bőven vége, akár a hőmérséklet emelkedés, az óceánok tönkretétele miatt nem lesz egy ilyen korrigálási lehetőségünk. Most a jó döntéseket kell meghozzuk, és a jó döntéseket kell elvárnunk a döntéshozóktól.
És akkor, de hogyha mondhatnál két-három dolgot, amit most kéne csinálni, akár Budapesten, a város részfejlesztésekkel, akár bárhol, akkor mit mondanál, csak ilyen 60 ezer fős, 15 perces város részek legyenek fejlesztve külön, és azokkal legyenek összekapcsolva, mi lenne összefoglalva egy-két olyan gondolatban az út előre, amivel 2100-ban a mi unokáink majdnem azzal fognak foglalkozni, hogy a mi hibáinkat korrigálják.
Én nagyon hiszek a kompakt városokban, és egyébként Németországban ott az új lakóterületek, a 20. század második felének a lakóterületei borzasztó jól példázzák ezeknek a működőképességét. Ez egy nagyon nagy léptékű, az egyik az nagyon nagy léptékű lépés. Én nagyon, nagyon fontosnak tartanám, hogy legyen egy érdemi kutatás arról, hogy a budapesti közlekedésben ki honnan hova tart. És egyébként ezt nem olyan nehéz meghatározni akkor, amikor mindenki zsebében van egy okos telefon. Tehát erre egy nagyon intelligens, nagyon alázatos és nagyon az egyéni felhasználó érdekeit messze menőkig figyelembe tartó kutatásra lenne szükség. De hogyha azt ki tudjuk mutatni, hogy valójában ki hogyan közlekedik. Mert most azért sokszor elhangzik mindenféle adatokból, meg hipotézisként, hogy Budapesten 20 km/h az átlagsebesség, ugye ezt például a kerékpárral könnyű teljesíteni, hogy az átlag közlekedési távolság 6 km, ez szintén nem egy megugorhatatlan távolság, amihez feltétlen gépkocsira van szükség. És még sorolhatnám, de hogy az agglomerációs közlekedés is valójában hogy tart, és ezt hogyan tudjuk kiváltani hatékony eszközökkel. Tehát nem arról van szó, hogy az egyén döntési helyzetébe beleszólni, hiszen az mindenkinek a szuverén döntése, hogy milyen eszközökkel közlekedik, de muszáj, hogy a közlekedési lehetőségünket azt minél inkább a kollektív túlélés szempontjából határozzuk meg, mert egyébként lehet, hogy most marha kényelmes mindannyiunknak beülni a kocsiba, légkondival, fejenként, tehát autónként egy közlekedővel, de ez baromira nem fogja tudni elvinni a város. És erről sajnos ez nem egy népszerű téma, mert ugye mert mindenkit érint az, hogy a kollektív érdek, hogy érinti az egyéni érdeket, de erről a végtelenség nem tudunk tabuként gondolni. És szerintem ilyen szempontból ez a közlekedés felmérés nagyon fontos. Szerintem a belvárosi lakóterületeknek a minél élhetőbb környezete az nagyon fontos, hogy minél motiválóbb legyen ott maradni, és nem kiköltözni, és tovább rontani az infrastruktúrát, tovább terhelni az infrastruktúrát, és egyébként nagyon fontos lenne az, hogy egy olyan komplex összetett lakhatási támogatáson jön létre, ami a most, például most, ha csak Budapestet tekintjük, de az ország számos településén azért a lakhatási válság és a lakhatás költségeinek a válsága érződik, Budapesten nagyon durván, hogy egy olyan összetett finanszírozási rendszerre van szükség állami ösztönzőkkel, ami egyébként a kompakt városban tartja az embereket, tehát mindazt a fenntarthatósági mátrixot, amit ezek a városrészek tudnak nyújtani, azt valóban tudják nyújtani, mert emberek laknak ott, nem pedig emberek ezresével költöznek ki néhány évente a városban.
Szociális reaktor, kollektív túlélés, azért ma is nagyon sok új fogalommal gazdagodhattunk. Köszönöm szépen nektek, hogy ezeket a fogalmakat behoztátok. Rádai Dániel és Szilva Attila, köszönöm, hogy itt voltatok ebben az adásban. Hallgassátok továbbra is az Egyjövő podcastot, és támogassátok a Partizánt. Köszönöm mindenkinek, meghallgatta, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Köszönjük szépen, hogy
itt lettünk. Sziasztok, köszönjük szépen.
Sziasztok!